Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. Püspök atya nemrég érkezett haza egy 10 éves fiataloknak hirdetett kétnapos zarándoklatról, amelyen több mint 30-an vettek részt az Egyházmegye több iskolájából, és úgy tudom, hogy sokaknak ez volt az első ilyen jellegű útja. A mai adásban erről a két napról szeretném kérdezni. Az első is talán indító kérdésnek jó is, hogy püspök atya miért tartja fontosnak, hogy a fiatalok részt vegyenek ilyen és ehhez hasonló zarándoklatokon?
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A zarándoklás nagyon alapvető tapasztalat rengeteg vallásban. Nem csak a kereszténység, sőt nem is csak az Ószövetség népe, hanem például távol-keleten, Indiában nagy folyókhoz zarándokolnak az emberek. Megmosdanak bennük, megtisztulnak, újjászületnek. Találkoznak a kegyelemnek ezzel a megtisztító erejével. Az iszlám vallás hívei egy életben legalább egyszer Mekkába elzarándokolnak, amely az életük egyik nagy csúcspontja, találkozása Istennel, az ő kegyelmével. A Bibliában is erről hallunk, hogy vannak zarándok ünnepek, amikor az egész nép fölzarándokolt Jeruzsálembe. Ilyen volt a húsvét, a pünköst és a sátoros ünnep. Minden vallásos zsidó ember legalább egy évben háromszor, Galileából számítva egy 120 kilométeres zarándoklatot, tehát egy háromnapos nagy zarándokutat megtett. Voltak külön zarándok zsoltárai a Bibliának, amelyeket útközben énekeltek, illetőleg imádkoztak. A Biblia népe tehát zarándok nép. Azt látjuk, hogy már Ábrahámot az Úristen kihívja a rokonságából, az atyái földjéről, hogy induljon egy távoli országba. És Ábrahám vándorolni kezd. De éppen így a választott nép 40 éven át a pusztában vándorolt. Vagy gondolhatunk Illésre, aki 40 napon át a Hórep hegye felé megy. Maga Jézus is sokszor vett részt zarándok úton, a legelső, amiről hallunk, amikor 12 évesen fölmennek Jeruzsálembe, és ő a nagy tömegben ott ragad a templomban, a szülei, Szűzanya és József nem is veszik észre, azt gondolják, hogy a társaságban van, csak napokkal később kezdik őt keresni, és aztán találják meg a templomban. Miért ennyire fontos a zarándoklás egy hívő ember életében? Azért, mert maga az emberi élet egy nagy zarándokút, egy nagy utazás, aminek a során megtanulunk szeretni. Sok mindent az ember elveszít, otthagy, halad előre az élete útján, és jó esetben alakul ki benne, születik benne valami új, az önzetlenség, a nagy lelkűség, a szeretet dallamai. Jézusnak van egy mondása, amit iszlám hagyomány őrzött meg, amely így hangzik: a világ keskeny híd, házat nem építhetsz rajta. Az emberi élet út, egy keskeny híd, tartunk a mennyei atya felé, az atyai ház felé. Egy gazdag ember egyszer egy rabbit meglátogatott, és elcsodálkozott, hogy a rabbinak alig van bútora, alig vannak földi kincsei, egy ágy, egy szék, egy polc, néhány könyv. És meg is kérdezte a gazdag ember, hogy rabbi, hol vannak a bútoraid? Mire a rabbi visszakérdezett, hát a tieid hol vannak? A gazdag ember azt mondta, én átutazóban vagyok. Mire a rabbi azt felelte, én is. Átutazóban vagyunk a világon. És az zarándok erre döbben rá, hogy napokon át megy, átéli, hogy az egész emberi élet egy nagyon nagy út, amit a mennyei atya indított el, amikor megteremtette a világot, megálmodott minket, elindította az életünk útját, a fogantatásunktól kezdve. Van rólunk egy álma, szeretné, ha ezt lassanként megértenénk, és az életünk végén az atyai ház kapujában kitárt karokkal vár. Én magam 17 évesen részt vettem egy ifjúsági zarándoklaton Częstochovába. Éreztük az egyik osztálytársammal együtt, hogy Lengyelországban valami nagy dolog történik, És nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet ez. Éreztük, hogy mozdul a történelem. 1981 volt a nagy szolidaritás tüntetések, felkelések, első nagy demonstrációknak az idei, illetőleg azoknak az elfolytása történt ezekben az években. Krakóból mentünk Csenztohovába fiatalok ezreivel. A zarándoklat bizonyos értelemben végtelenül egyszerű volt, nem ágyban aludtunk soha, hanem pajtákon, illetőleg sátrakban, szabad ég alatt mindenfelé, ahogyan meg tudták azt éppen oldani. Sok ezer fiatal egész nap énekelve, imádkozva ment. Az atyák is menet közben elmélkedéseket tartottak, gyönyörűen ki volt hangosítva. A gitárosok a vállukon hozták a gitárt, és menet közben is énekeltek. Az atyák reverendában jöttek. Ha egy falun átmentünk, általában rengeteg ember kijött elénk. Süteménnyel, innivalóval kínáltak, integettek. Azt éreztem, hogy az egész lengyel nép szíve együtt dobban, mintha megdobbanna egész Lengyelország szíve. Aki nem zarándokolt, az is lélekben velünk volt. Megtörtént olyan, hogy hatalmas esőt kaptunk, beszaladtunk, pont egy falusi templom közelében voltunk, és beszaladtunk oda sok százan. És nem sokkal később megjelentek a nénik, óriási kondérokkal hozták a levest, és ott a templomban ettük meg az ebédünket. Az utolsó nap este szinte minden fiatal meggyont. Egymástól bocsánatot kértek. Ahogyan vonultunk be Csenztohovába énekszóval és nagyon szép fogadtatással, megrendítő és fölemelő volt. Nagyon sok fiatal leborult a földre, ahogy egészen közel ért a szűzanya szentélyéhez, a csenztohovai bazilikához. Már akkor a lelkemben egy ilyen gondolat megszületett, hogy milyen jó volna valami hasonlót itt Magyarországon a mi fiataljainkkal megtenni, átélni. Ezért is nagyon örültem, amikor a Mária út, vagy az egy úton zarándoklat lassanként Magyarországon megszületett. A Mária úton is éltem át hasonló nagy csodákat. Hadd mondjak el ezek közül is egyet-kettőt. Egy alkalommal vittünk magunkkal egy olyan fiatalt, akinek nagyon rossz irányba alakult az élete, és a szülei semmit nem tudtak ezen a helyzeten segíteni. Nagyon nehezen jött. A fiú hamar föltörte a lábát, a cipő. Idősebb emberek azok vígan jöttek, de ő rengeteget kínlódott a különböző vízholyagokkal. És talán harmadik napja mentünk, amikor az ő kezébe adtuk a kis elmélkedést, amit föl kellett olvasni. Pont a tékozló fiúról szólt. És a fiú olvasott belőle egy 3-4 mondatot, és elkezdett sírni. És ezen a zarándok úton teljesen, én azt éreztem, mintha fölnőtt volna. Tehát hirtelen valami benne megérlelődött, a sok szenvedésben is, amit végig kellett ott csinálnia, de az Istennel való nagyon őszinte mély találkozásban, ebben a bátorságában is, hogy nem adta föl, valami a lelke mélyén megszületett. Az életet teljesen helyre billent. Egy-két évvel később megnősült, és egy gyönyörű szép családja van azóta is. Egy másik ilyen különleges élmény. Erdélyben bementünk egy román ortodox egyház által működtetett kolostorba és kegyhelyre, Füzes Mikolára, ami valaha görög katolikus volt, és tőlük vették el tulajdonképpen erőszakkal az ortodoxok állami segítséggel. És nagyon sokáig oda nem engedtek be idegen zarándokokat, se görög katolikust, se római katolikust. De mivel hallották, hogy püspök jön, szégyelték volna, hogy azt mondják, hogy nem, úgyhogy mi is beengedtek minket. Emlékszem arra, hogy beértünk a templomba, olyan nagyon feszült légkör volt, a kolostor vezetője nem is tudta, hogy hirtelenében mit mondjon. És megkérdeztem őt, hogy szabad-e énekelnünk, imádkoznunk. És végül rábólintott, hogy igen. És az első énekünk románul volt, teljesen ledöbbent. Nem gondolta, hogy egy magyar zarándok csoport románul fog elkezdeni énekelni. Utána románul mondtuk el a mi atyánkat. és aztán nyilván imádkoztunk magyarul, meg énekeltünk magyar zarándok énekeket. A legvégén ez a román ortodox atya megszólalt magyarul. Nagyon sokan azt mondták, hogy talán életében először szólalt meg így nyilvános egyházi közegben magyar nyelven. Annyira hálás volt, annyira föloldódott, hogy a végén egy nagyon szép kegyképet, a kegyképükre egy nagyon szép másolatot ajándékozott nekünk. Egy másik ilyen érdekes élményünk, én lakára mentünk, amelyik az egyik legelső rovásírás emlékünket őrző kicsi erdélyi templom, jelenleg unitárius. Nem volt más templom, ahova mehettünk volna, ott tartottuk az unitárius templomnak egy ilyen úrvacsora asztalánál az esti misénket. A Sekrestyés bácsi nagyon-nagyon boldog volt, hogy jöttünk. Nyitotta örömmel a templomot, láttuk, hogy a templom kulcsán egy kis csíksomlyói szűzanya kép van. Unitárius ember, nem katolikus, és mégis ott volt a csíksomlyói szűzanya valahol a szívéhez, nagyon-nagyon közel. A Szentleckét pedig a helyi református lelkésznek a fia olvasta föl. Unitárius templomban református olvasmány felolvasó után katolikus szentmise, egybeért a világ, egybeér ég és föld. A zarándok út összeköt Istennel, de összeköt egymással is. Különböző felekezeteket, egymással szembeállított népeket össze tud kapcsolni. A Mária út olyan, mint egy titokzatos lelki ütőér. A magyar népnek, vagy a Kárpát-medencének is egy gyönyörű lelki ütőerre. Egyszer egy kis román falun mentünk át, énekeltünk, és egyik házból kiszaladt egy idős bácsi, és mondta, hogy álljunk meg. Kérdezgette, honnan jövünk, kik vagyunk, és végül teljesen friss süteményből rengeteget elkezdett nekünk feleségével együtt kínálni. Csodálkoztunk, kérdeztük, hogy honnan van pont most ennyi sütemény, és mondta, hogy Kolozsvárra készült az unokákhoz. De amikor hallotta, hogy magyarul, és messziről jöve, és még nagyon messzire menve, fiatalok mennek, annyira megrendült, annyira megörült, hogy hirtelenében mindent szétkínált nekünk. Volt olyan alkalom, hogy faluba beértünk, és idős néni meglátta a keresztet. Elől kérte, hogy álljunk meg, egy kicsit vegyük le a keresztet, és sírva megcsókolta a keresztet. Megrendítő mindig a megérkezés, a beérkezés a szent helyre, amikor letérdelünk, imádkozunk az egész útnak a fáradalmát is, de az örömét is. Odahozzuk az Úristen lábai elé. Az volt a vágyam, az volt az álmom, hogy a mi fiataljaink is ilyesfajta élményeket átéljenek. Megértsék, hogy az életük egy nagy út, aminek a során tanuljuk a szeretet művészetét. Az, hogy önmagunk fölé emelkedjünk, nagy lelkűen éljünk. Nagyon örültem annak, hogy sok fiatal ezt a hívást elfogadta, erre igent mondott.
A zarándoklat két központi alakja voltak, Boldog Batthyány Stratmann László és Boldog Brenner János, két rendkívüli ember. Miért tartja fontosnak püspök atya az ő tiszteletüket?
Boldog Batthyány Stratmann Lászlónak egy gyönyörű családja volt, a feleségét rajongva szerette. Amikor Koret Mária Terézia megérkezett még az esküvő előtt a Batthyány családnak a kastélyába, szépen nagyon sok mindent feldíszített. Nem sokkal később jött haza Batthyány Stratmann László, összecsapta a kezét, azt mondta, biztosan a mennyben is rád várnak, hogy ilyen gyönyörűen kidíszítsd. Minden délután együtt imádkozták a Szűz Mária közös kis zsolozsmáját. Amikor odaértek az imádságban, hogy feleséged, mint dúsan termő szőlőtő, olyan lesz házad belsejében, akkor a gróf későbbi herceg mindig mélyen meghajolt a felesége előtt. Rajongva szerette őt, udvarolt neki, kedves volt hozzá. Gyönyörű olvasni a naplóikat, azt a nagyon nagy tiszteletet, és szinte gyermeki, tisztaságú, egyszerűségű, gyönyörű szép szeretetet, amivel akár egymás nevét kimondják, soha nem tudják egyszerűen a másik nevét így keresztnévként leírni, anélkül, hogy ne tennének mellé egy-két gyönyörű szép jelzőt. Ehhez hasonlóan ír például a feleség, hogy az én drága Lacim beteg, nehezen aludt. Hadd pihenjen most még reggel, hagytam őt egészen a reggeli miséig aludni. Tele volt tehát a családi életük nagyon nagy szeretettel. A gyerekek is úgy emlékeznek vissza erre a gyermekkorra, mint egy kis földi paradicsomra. Esténként mindig az egész család együtt volt. Zongoráztak, filmet vetítettek. Az édesapa rettentő ügyes volt, babákat vart, fogkrémet készített, és rengeteg mindenben a gyerekeivel együtt nevetett, és együtt élték át a gyermekkornak az örömeit. Rengeteg jóság fakadt ebből az életből. Körmenden például lassanként az egész környéknek a legszegényebb családjait név szerint ismerték és segítették. Volt erre egy külön kis könyvük. A Batthyány család egy egyénileg működtetett, hatalmas karitatív intézmény volt, aki ezeket a családokat mind próbálta a nyomorból lassanként kiemelni, segíteni. Telente minden héten fátoztottak a kastély előtt a legszegényebbeknek. A hercegnek a szekerei hozták a gyerekeket a tanyákról, iskolába, óvodába. Maga Batthyány herceg alapította az óvodát, ami akkorban egy igazi hatalmas újdonság volt. Naponta 80-100 beteget láttak el, óriási, néha emberfölötti munkát végzett. Az egyik beteg egyik alkalommal ott téblábolt a kastély nagy kapuja előtt, és találkozott Batthyány herceggel. Ő megkérdezte, hogy mi a gondja, nem tud hazamenni, nincs úti költsége. Mire a beteg azt mondja, hogy nem, csak sehol életében nem volt ennyire boldog, mint itt ebben a kórházban. Itt úgy bántak vele, mint egy királlyal. Batthyány Stratmann László élete és családja gyönyörű. És azt gondolom, egy mai gyereknek is nagyon jó lenne ezt megsejteni, hogy az igazi példaképek, akiknek az irányába az életünket el kellene indítani, nem feltétlenül azok, akik a fiatalok számára egy elsőre példaképként föltűnhetnek, mint mondjuk egy nagy focista, a celebek, az énekesek, hanem olyan emberek, akik által a világ szebb lett, akik tudtak szeretni, akik önzetlenül, nagylelkűen éltek. Nagyon jó lenne, ha a gyerekek, a fiatalok megértenék, megsejtenék, hogy az igazi gazdagság nem a zsebünkben van. Az igazi erő nem az erőszak, nem az, hogy mást legyőzök. Az igazi boldogság nem egyszerűen élvezetek, hanem valami ennél sokkal mélyebb. A szentekben ez ragyog föl. Boldog Brenner János életében megint csak egy nagyon-nagyon szépen élő család, amelyben ő belenő, amelyben fölcseperedik, és a szíve nyílik ki minden szép és értékes dolog felé. Aztán a papi hivatása, ahogy ezt ő lassanként megérzi, és nagy lelkűen boldogan igent mond rá. És születik ebből az igenből egy rendkívül szimpatikus, nagyon sokakat vonzó fiatalos pap, aki hittanóra előtt együtt focizik a gyerekekkel, rengeteg örömet adva nekik, és segítve őket abban, hogy megértsék a hittan, meg egyáltalán a keresztény hitünk nem valami életidegen és örömmentes valami, hanem tele van élettel és örömmel. Ilyesfajta példaképeket szerettem volna a gyerekek elé állítani. A Szombathelyi Egyházmegyének egy nagy kincse az az, hogy sok saját szentünk van, mint Szent Márton, Szent Quirin, az ókornak a sok-sok névtelen vértanúja, és aztán az újkorban Brenner János, Batthyány Stratmann László, Mindszenti Bíboros, Korett Mária Terézia, nagyon sok szent életű ember, akik számunkra is erőt adnak, példát adnak. Volt egyszer egy kínai császár, aki az elbeszélés szerint egy nagy szobrászversenyt rendezett, azt tűzte ki a szobrászok elő, hogy egy gyönyörű oroszlánt faragjanak ki. És minden szobrásznak adott egy hatalmas fatörzset, A szomrászok 4 hetet kaptak, erre, hogy a fatörzsből egy oroszlánt faragjanak. A szomrászok 1-től 1-ig azonnal elkezdtek lázasan dolgozni, kivéve egy, aki leült a hatalmas fatörzsel szemben és nézte. Semmit nem dolgozott 3 héten át. A 3. hét végén hirtelen fölpattant, és zseniális ügyességgel gyönyörű oroszlánt faragott ki. Ő nyerte meg a szomrászversenyt. És a császár megkérdezte tőle, hogy mit csinált 3 hétig? Miért ilyen különlegesen dolgozott? Mire a szomrász azt mondta, hogy az 1. héten próbáltam elfelejteni a jutalmat, amit kapok, ha esetleg megnyerem a versenyt. A 2. héten próbáltam elfelejteni a dicsőséget, a tapsot, a sikert, amit átélek, ha esetleg én győzök. A 3. héten megpróbáltam elfelejteni a belső büszkeséget, amit érezni fogok, ha sikerül, hogy én nyerjem meg ezt a versenyt. A 3. hét végén megpillantottam a fatörzsben az oroszlánt. Semmit sem kellett már tennem, mint villámgyorsan kifaragnom. A gyerekek, amikor csöndesen mennek az erdőben, akkor lassanként az életük fájában, az életüknek az alapanyagában, a napjaiban, a lelkükben megsejthetik, megláthatják ezt a titokzatos, gyönyörű oroszlánt, Isten álmát. Elgondolkodhatnak azon, hogy mire születtem, miért élek. Az zarándoklat erre való. A szentek példája segít, hogy felismerjem az életem igazi célját, ennek az útnak, az életem útjának az igazi értelmét. Az egyik nagyon szép élmény az zarándokutunkban pontosan az volt, ahogy Maria Weinbergtől, amikor átértünk az osztrák határon és a 2 templomban imádkoztunk, utána több mint fél órán át néma csöndben mentünk az erdőbe. Nagyon sok gyerek azt mondta, hogy gyönyörű volt. Látni a fákat, a felhőket, az avarnak a nagyon kellemes hangját hallani, és kicsit elgondolkodni erről, hogy mi Isten álma az én életemről. Nem egyszerűen azt megkérdezni, hogy mit szeretnék én elérni az életemben, mi az, amire én vágyok, hanem azt is megkérdezni, hogy mi lehet a Teremtőm, a mennyei Atya álma rólam, milyen kincseket rejtett el bennem. Azt gondolom, óriási dolog, ha egy gyerek ilyesmiken elkezd töprengeni, rádöbben arra, hogy Istennek álma, terve van velem, és mennyire szép lenne, ha ezt fölismerném, és lassanként elkezdeném kifaragni, elővarázsolni az életemből.
A zarándoklat egyik miséjén tartott szentbeszédben 3 dolgot kért a diákoktól, hogy jegyezzék meg. Először is, hogy azonnal valósítsák meg azt, amire éppen Isten hívja őket, azután adják át magukat teljesen Istennek, és a 3., hogy nézzék más szemmel a világot. Kifejteni most nekünk is, hogy mire gondolt?
Próbáltam a gyerekeknek úgy közelebb hozni, hogy mit jelent szentnek lenni. És hogyan indulhatnánk el mi is ezen az úton? Hogyan lehet szeretetben élni? Honnan kapunk ehhez erőt? Mi az, ami nagyon jellemző a szentekre? Hogyan lehetnénk olyan csillogó szemű emberek, mint Boldog Brenner János, akinek jó volt a közelében lenni? Aki a halála előtti reggelen, amikor tudta már, hogy életveszélyben van, boldogan így köszöntötte a házi nénit, aki jött a reggelit elkészíteni, hogy Mácsi néni, olyan gyönyörű a reggel, át tudnám ölelni az egész világot. Hogyan lehetne a mi szívünk is ilyen derűs? Vagy hogy lehetnénk olyanok, mint Batthyány Stratmann László, aki fölépítette ezt a gyönyörű szeretettel teli családot? És 3 dolgot próbáltam a gyerekeknek átadni ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy a szívünket meg kell tölteni, méghozzá oda fentről lehet megtölteni. Akkor tud valaki szeretni, hogyha a szíve túlcsordul, ha van miből adnia. Egy életen át szeretni például a házastársat, az pusztán saját erőből nem fog menni. Ahhoz kell az, hogy oda fentről, újra és újra az ember megtöltse a lelkét, a szívét. Az emberi szívet semmilyen földi dolog teljesen megtölteni nem tudja. Csak ha kinyitjuk a lelkünket, az életünket az ég felé, és tudunk föntről táplálkozni, akkor tudunk túlcsorduló módon szeretni. Haydnről írják le azt, hogy nagyon öreg korában is remek darabokat szerzett, és egyszer egy barátja megkérdezte tőle, hogy mi ennek a titka. Mire ő nem válaszolt, hanem karon fogta, és azt mondta, hogy megmutatom. És elvezette a házának egy hátsó szobájába, ahol nem volt más, csak egy kereszt meg egy szék. És Haydn azt mondta, hogy ha nagyon elkeseredek, ha elfogy az erőm, akkor mindig bejövök ebbe a szobába. Leülök a kereszt elé, és ott ülök 3-4 órát, 1 órát. És lassan a lelkem megtelik kegyelemmel, a szívem megtelik dallamokkal. Az első titka annak, hogy az életünk szép legyen, az az, hogy megtanuljuk föntről megtölteni a lelkünket, kinyitni a lelkünket az ég felé. Nagyon sok útja van annak, ahogy egy lélek megnyílik lassanként Isten felé. Boldog Batthyány Stratmann László életében azt gondolom, hogy a gyerekkorának a fájdalmai is segítették őt ebben. Őket az édesapjuk elhagyta, és gyakorlatilag az édesanyjuk belehalt ebbe a fájdalomba. Batthyány Stratmann László kisgyerekként ott ült a betegszobában, és szinte meghasadt a szíve. Ekkor születik benne először a gondolat, hogy ő orvos lesz, segíteni akar, adni akar. Talán pontosan ez a seb nyitotta meg a szívét annyira nagy lelkűnek, annyira segítőkésznek, annyira önzetlennek a betegek, a szenvedők, a szegények felé. Sokfajta útja van Istennek, hogy nyitogasson egy emberi szívet. Boldog Brenner Jánosnak teljesen más volt az útja, ő egy szép családon keresztül élte meg az Isten szeretetét. Aztán a papi hivatásnak a kopogtató, ámulatba ejtő gyönyörű élményén keresztül. Az első lépés tehát ez, hogy nyissuk a szívünket az ég felé. A második, ami a szentekben különleges, hogy másképpen látták a világot. Boldog Batthyány Stratmann Lászlóról olvassuk, hogy jött egyszer egy nagyon szegény és rendkívül rossz szagú idős beteg, aki gyakorlatilag egy ólnak a szélén lakott állatok között. És az ápolók, ahogy meglátták, nem nagyon akartak vele foglalkozni. Batthyány Stratmann László ezt egyből észrevette, és odament a főápolóhoz, és mondta, hogy ezt a bácsit a lehető legtovább tartsuk itt a kórházban. És amennyire lehet, segítsük őt mindenfajta módon, új ruhával, mosdassuk meg szépen, vágjuk le a haját, adjunk neki a lehető legtöbbet ebben a néhány hétben, amit itt nálunk tölt. Más szemmel nézte a világot. De akár gondolhatunk Boldog Brenner Jánosra, akiről tudjuk azt, hogy mindenkinek előre köszönt. Iskola igazgatónak éppen úgy, mint a kis cigánygyereknek. Vagy tudjuk róla azt, hogy a diktatúrának a legszörnyűbb éveiben, amiben ő a papságát kellett, hogy kibontakoztassa, élje, semmi keserűség benne nem volt. Gyönyörű széppé tette ezt a néhány évet a rábakethelyi hívek számára. Másképpen láttak. Olvastam egy kis elbeszélést, ami szerint egy ember úgy érezte, hogy a falusi háza nem túlságosan tetszik neki, messze van a várostól, túlságosan kicsi, régies, el akarta adni, de nem volt rá vevő. És fölkért nagyon profi hirdetésíró szakembert, hogy csináljon egy jó hirdetést erről a domboldalban levő falusi házról. A hirdetésíró egy ilyesfajta hirdetést készített, hogy van egy csodaszép kicsi ház, egy domboldalon. Minden reggel, ahogy az ember fölkel, látja az ámulatba ejtően szép napfölkeltét. A madarak énekelnek. Néhány száz méterre onnan van egy kicsi patak, annak a csobogása is hallatszik. A falu kedves, az emberek ismerik egymást, olyan, mint egy nagy család. A ház nem túlságosan nagy, a régiek bölcsességével van elkészítve. Alig 15 kilométerre van a város, könnyen be lehet jutni. Olyan ez, mint egy kis földi paradicsom. Ahogy az ember, aki el akarta adni a házát, elolvasta ezt a hirdetést, megvakarta a fejét, azt mondta, hogy mégsem adom el. Néha milyen rosszul látjuk a világot. milyen jó lenne, ha emberek például a saját házastársukról, közeli rokonaikról egy ilyesfajta hirdetést elkészítenének, hogy mennyi kincs van benne, mennyi jót megtett értem, mennyi érték, mennyi önfeláldozás. Milyen jó lenne megtanulni, nem a feketét nézni, nem a sötétet, hanem a fényt. A szentek erre voltak képesek. Meglátni Jézust minden helyzetben. Nem önző módon nézték a világot, hogy nekem az illető szimpatikus, nem szimpatikus, kellemes vagy nem kellemes. Minden helyzetben meglátták a másikban az Isten szeretett gyermekét. Olvastam egy amerikai fiatal gyereknek az egyik élményét, amit ő később már papként visszaemlékezve mond el. Volt egy rokonuk, akinek egy nagyon rossz szagot okozó bőrbetegsége volt. És gyakran eljött hozzájuk nagyobb ünnepekre. És a kisfiú emiatt, a rossz szag miatt nem nagyon szerette ezt a nénit, nem szerette, ha esetleg mellé ültetik az asztalnál. És egyik ilyen ebéden adták körbe azt a süteményt, ami nagy kedvence volt a rokon néninek is, de ennek a kisfiúnak is. És valami miatt ebből a nagyon finom süteményből egyel kevesebb készült. És ment körbe a tányér, a kisfiú látta azt, hogy már csak 3-4-en vannak, és egyel kevesebb a sütemény. Elég el volt keseredve, és észrevette ezt a néni is, aki előtte, a kisfiú előtt kapta meg a tálat. Mosolyogva azt mondta, hogy ő most nem kér ebből, és mosolyogva odaadta a kisfiúnak. A kisfiú teljesen ledöbben tudta, hogy a rokon néni is nagyon szereti ezt a süteményt. De nyilvánvalóan látta, hogy észrevette a kisfiúnak is a vágyát, és átadta az ő számára. És azt mondja ez a gyerek, hogy abban a pillanatban ennek a rokonnak, mintha az arca teljesen megváltozott volna. Nagyon szimpatikus lett. És mintha még a szaga is kellemessé változott volna. Más szemmel látni a világot. Nem önző szemmel, hogy nekem az illető szimpatikus, ad-e valamit, hozzátesz-e az én életemhez. A szentek tudtak valahogyan így látni, önzetlenül, tiszta szemekkel. És a harmadik, amit a gyerekeknek próbáltam átadni a szentekről, az az, hogy a szentekben nagyon hamar megszületik a vágy, hogy ne csak elméletben gondolkodjanak vagy álmodozzanak a jóról, hanem ezt azonnal gyakorlattá tegyék, megvalósítsák. Az életben a legfontosabb dolgokat nem lehet elméletileg megcsinálni. Nem lehet Facebook üzenettel igazán szeretetet a szívünket átadni, hanem csak két lábunkkal, két kezünkkel, munkánkkal, öleléssel, segítéssel, lemondással, mosolyunkkal, a valóságos szeretet cselekedeteivel tudjuk megélni és átadni a szeretet kincsét. Volt egyszer egy nagyon gazdag amerikai ember, aki anyák napján, mivel édesanyja vagy 150 kilométerre lakott tőle, azt gondolta, hogy bemegy egy virágüzletbe, és megrendeltet, elküldet az édesanyjának, az ottani, ahol az édesanyja él, abban a városban levő virágüzletből egy anyáknapi csokrot. Meg is tette, le is diktálta, hogy milyen kis cédulát tegyenek majd bele a csokorba. És jött ki az üzletből, és azt látta, hogy a lépcsőn egy fiatal lány ül és sír. A gazdag ember megkérdezte, hogy miért sírsz? Mire mondja a lány, hogy nincs pénzem, hogy anyák napjára virágot vegyek az édesanyámnak? Mire a gazdag ember mondta, hogy semmi gond, gyere be, megveszem. Meg is vette, odaadta a lánynak, az nagyon hálás volt. És a gazdag ember, ahogy kiléptek, egy ideig figyelte, hogy a lány merre megy. És döbbenettel látta, hogy a virágüzlettel szemben bemegy a temető kapuján. És oda megy az egyik sírhoz, és ott szépen leteszi a csokor virágot. A gazdag ember visszament a virágüzletbe, lemondta az előzőleg feladott rendelést, vett egy hatalmas csokor rózsát, beült az autójába, levezette azt a 150 kilométert, átölelte az édesanyját, odaadta neki a virágot. vannak dolgok, amiket nem lehet SMS-ben, messengerrel, vagy bármifajta más módon átadni, csak a valóságos tetteinkkel, amelyeknek néha ára van. Azt gondolom, hogy a szentségnek ez három nagy titka. Megnyitni a szívünket az ég felé, hogy a szívünk megteljen és túlcsorduljon. Megtanulni másképpen látni, önzetlenül látni, tiszta szemekkel. És megtanulni azt, hogy a szeretet nem elmélet, nem álmodozás, hanem millió apró cselekedet. A segítésnek, a jó akaratnak millió megvalósulása a hétköznapi életünkben minden nap és minden órában. Egy zarándoklat erre tanít, hogy egy gyerek elinduljon a szeretet útján.
Milyen élményei és benyomásai születtek ez alatt a két nap alatt, amelyet esetleg szívesen megosztana velem és a hallgatókkal?
Nagyon nagy öröm volt, hogy a gyerekek nem ijedtek meg attól, hogy eléggé hűvös volt. Az időjárás jelentés nagyon sokáig azt írta, hogy eső lesz és hó. Ennek ellenére, hál' Isten, egy-két kivétellel a jelentkezett gyerekek mind eljöttek. Az Úristennek különleges ajándéka volt, hogy egy csepp eső nem esett ránk. Pedig senki nem gondolta volna, hogy ezt eső nélkül fogjuk megúszni. A legeslegvégén, Güssingben, ahogy vége volt a Szentmisének, az agapét is elfogyasztottuk, amit ott az Eisenstadti Egyházmegyétől kaptunk, és beszálltunk a buszba, akkor csöppentek az első esőcseppek, amikor pont vége volt, percre ki volt számítva, hogy mikor jöhet az eső, döbbenetes volt. Nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy a gyerekek nem finnyásak, tehát nem kényeskednek, hogy nem bírom az utat, hagyjuk abba, hanem elfogadták azt, hogy ennek lesz kicsike nehézsége, és bátran jöttek az úton. Esztergomban volt egy édesapa, aki elmesélte, hogy Erdélyben kirándultak, és felfigyelt egy lányra, aki nagyon bátran mászta a hegyeket, soha nem finnyáskodott, ha esett az eső, ha nem volt éppen ennivaló, nem esett kétségbe, vidáman, derűsen viselte annak az útnak minden fáradalmát. És ennek a fiúnak a szívében ott a kiránduláson megfogalmazódott, hogy ez jó lenne feleségnek. Mert nem esik kétségbe, nem nyafog, nem maga körül forog, nem kényeskedik, hanem van benne egyfajta talpra esettség, bátorság. Mennyire kell ez majd, hogyha a gyerekeik születnek, hogyha sok mindent ügyesen, nagylelkűen, vidáman meg kell oldani. Valóban így lett. Ez a lány lett a felesége, és nem csalódott benne, feleségként, édesanyaként is. Ugyanezt a derült és talpra esettséget tapasztalhatta meg őtőle a házasságuk folyamán. Óriási dolog, ha a fiatalok ilyen közegben ismerkednek. Egy ifjúsági zarándoklat erről is szól, hogy együtt vannak, és barátkoznak, nevetnek, viccet mondanak, egyáltalán látják egymás egyéniségét. Meglátják talán azt az egyéniséget, ami nem mindig jön ki a padban, az iskolában. Nem csak az agyukat, a dolgozatok eredményeit látják, nem is csak a szépen kiöltözött és megfésült arcot, hanem a mélyebb egyéniséget, azt, hogy nehéz helyzetekben. Ki az, aki segít? Ki fogja meg a keresztet? Ki az, aki énekel? Ki az, aki megkeni a reggelihez való kenyereket? Jó volt látni azt, hogy a fiatalok élvezik is az együttlétet, tehát egy nagyon-nagyon maradandó és mély emlék lesz a számukra, és kötődnek közöttük mély barátságok. Azt gondolom, hogy igen gyakran egy egész éves hittan oktatásnál többet ad egy-egy ilyen nagyon mély élmény, egy nyári tábor, vagy akár egy ilyen zarándoklat, ahol napokon át együtt vagyunk, és látja, hogy a hitünk nem elmélet, hanem élet. Ahogyan beértünk Güssingbe, az ottani németújvári bazilikába, ahogyan szoktunk, mindig előre jöttünk énekelve, és letérdeltünk az egész zarándok csoportot a kövezetre. A ferences atya teljesen le volt döbbenve, nagyon tetszett neki. Azt mondta, hogy osztrák fiatalokkal ilyet elképzelhetetlen, hogy meg tudott volna csinálni, amilyen természetességgel a mi gyerekeink bejöttek, és ott leborultak, letérdeltek az oltár előtt. Tanúságtétel is volt a jelenlétünk. Vagyis nagyon sok mindent kaptak és átéltek a gyerekek. Akár öröm volt látni, hogy van bennük nyitottság, minden bohókás, meg lázadó fiatalos tulajdonságuk vagy reakciójuk ellenére, akár még az énekre is, tehát bele tudnak lelkesedni, és lassanként tudnak együtt énekelni, de van bennük nyitottság a csendre, az odafigyelésre, arra, hogy elgondolkodjanak az életük értelmén. Az zarándokút elején egy pillanatra mindenki elmondta, hogy mi a legfőbb kérése, imája, amit ugye a szívében hoz, és amiért szeretné felajánlani a zarándoklatát. Nagyon sokan említették az ukrajnai háborút, de a legtöbben, túlnyomó többségben a családot, hogy szeretnék, ha a családjukban boldogság, béke, szeretet lenne, szüleiket, testvéreiket. Öröm volt ezt látni, hogy az egyik legfőbb vágyuk, álmuk az, hogy a családjukban, az otthonukban békesség és szeretet legyen. Szeretnénk jövőre is ugyanezt az utat szentek nyomában megtenni. Nagyon köszönöm a szülőknek, tanároknak, akik belelkesítették a gyerekeket. Azoknak, akik elkísértek minket, és nagyon sokat segítettek a hangosítás megoldásában, a háttérmunkák elvégzésében, a szervezésben. Nagyon köszönjük a vendéglátóknak a jóságát, akár Jákon, ahol indultunk, Szentpéterfán különösen a vacsorát, amivel vártak bennünket, az esti szentmisét, az éneket. Az egyik ottani anyuka az összes gyereknek a saras cipőjét szépen lemosta. Döbbenetes volt látni. Kint az elég nagy hidegben, az esti hidegben és a szélben rászánta azt a majdnem egy órát, hogy a cipőket szépen mind megtisztítsa. De Maria Weinbergben, szintén az atyának a kedvessége, Ubersdorfban, Güssingben a ferences atyák, és végül Szent Gotthárdon az ottani atyák, bérmálkozók, fiataloknak a nyitott szívű vendéglátása. Nagyon nagy öröm volt. Szeretettel várunk majd mindenkit 2023. március végén, április elején, hogy induljunk el újra a szentek nyomában.
Ezúton is köszönöm a tanárok, a szülők és a gyerekek nevében Püspök atyának ezt a beszélgetést, ezt a zarándoklatot, a lehetőséget, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak velünk továbbra is, és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mária Rádió.